Visszatértünk, ez a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Bényi Lacival, Grettel azon beszélgettünk, hogy mik a bukások, illetve most akkor kicsit a sikerekről is kéne, hiszen a Suicide Squad és a Skull & Bones ugye elég erősen kezdte az évet, és bemutatta, hogy azért van még hova fejlődni játékfejlesztés terén, még akkor is, hogyha elég sok időnk van bemutatni a játékot, és hát több mint év fejlesztési időt karol fel ez az egész. Viszont volt egy nagyon érdekes történet, ez nem más, mint a Helldivers, ahol nem húzott talán ekkorát az első játék, mint amekkora siker lett a második.
Tulajdonképpen szerintem még a kiadó Sony-t is meglepte ennek a játéknak a sikere. Ugye a Sony elsősorban a PlayStation konzolról ismert, és ott is az ilyen nagy, hömpölygő, egyjátékos sztorik, mint említetted, ugye a Pókembert, azt is ők adták ki, de például a God of War is egy ilyen hasonló nagy sztori. A Helldiversnek az első része az még, bár a Sony gondozta azt is, az még egy ilyen indie szintű kooperatív lövöldözős játék lett, és a második rész is olcsóbb kategóriában jelent meg, tehát nem a legdrágább játékkategóriás játékok közé tartozik, jóval kevesebb marketinget kapott, mint az átlagos nagy Sony címek kapnak, azonnal kijött PC-re is, tehát PlayStation-re és PC-re egyszerre jelent meg, ez is mutatja, hogy a Sony-nak annyira talán ez nem volt egy ilyen kiemelkedő címe, és ehhez képest, ha nem azt mondom, hogy minden rekordot megdöntött, de nagyon közel áll hozzá, hogy rengeteg szempontból például a Sony legnépszerűbb PC-s címe lett, a Sony-nak az eddigi legsikeresebb multiplayer címe lett. Ez tipikusan a minőségétől sikeressé váló játék, hogy megjelent, még viszonylag azt a kezdő kis réteget érte el, de aztán jöttek a kritikák, jött az, hogy a haverod mondta, hogy ez az új Helldivers, ez milyen jó, és gyakorlatilag hétről hétre növelte az eladásait, ami ugye nem az általános modell, hanem inkább az van, hogy az első hét az eladások, nem tudom, 70%-át hozza, és aztán ez radikálisan csökken hétről hétre. A Helldivers az emelkedni tudott a második-harmadik héten, és bekerült a Steamnek a valaha volt a történelmi top 20 legnépszerűbb játékába is, ez ugye a egyszerre hányan játszák kategóriát nézi. Többször kellett leállítani játékot, mert új szervereket kellett munkába állítani, tehát tényleg ez a tündérmese jellegű, hogy egy viszonylag kis csapat, alig 100-an vannak, ami manapság tényleg egy, nyilván az indie kategória fölött van, de például a Sony-nál szerintem ez messze a legkisebb fejlesztő csapat, ami az utóbbi mondjuk 5 évben adtak ki játékot, és tényleg az a legnagyobb nehézségük, hogy tudjuk a rengeteg játékost kezelni, ami a legjobb probléma.
Szerintem volt egy ilyen hír egyébként, hogy nagyon ritkán látnak ilyet, hogy a fejlesztők valóban írtak egy kvázi nyílt levelet a közösségi médián keresztül a felhasználókhoz, illetve a jövőbeli felhasználókhoz, hogy annak érdekében, hogy ne az legyen, hogy álltok sorba, hogy szerverre vártok, nem most, hanem kicsit később vegyétek meg a játékot, és akkor biztos, hogy a teljes élményt kapjátok, ami tök példátlan, hogy azt mondja neked a fejlesztő, hogy figyelj, Nem most vedd meg, léci, nem kell most a pénzed, egy picit később gyertek, mert akkor jobb lesz.
Hát meg ugye arról is írtak egyet, hogy figyeljetek, srácok, most már muszáj aludnunk egyet, mert mindenki 40 órája fönn van, annyira pörgünk, mindenki az új szervereken dolgozik.
Miről szól a játék, azt azért mondd el annak.
Igen, ez is egy négyfős kooperatív játék, ez ugye a 3 vagy 4 fő az, ami legjobban működik ezeknél a játékoknál, ott még tök jól lehet együtt dolgozni, ott még emlékszel, hogy a többieknek milyen képességei vannak, ott még mindenki, ha akár mindenki egyszerre beszél, még az sem okoz akkor a káoszt. Ez így az elmúlt, nem tudom, évtizedek alatt kialakult, hogy ez a 3-4 ez az ideális szám. És gyakorlatilag volt ez a Starship Troopers című film, nem is tudom, mi volt a magyar.
Csillagközi invázió.
Csillagközi invázió, igen, legendás, remek cím. Ami ugye arról szólt, hogy egy ilyen ultracinikus, ilyen propaganda, patriotizmus karikatúraként, hogy jönnek a nagy robotok, vagy a nagy bogarak, és ellenük harcolnak a hős emberek. Aztán persze nyilván, aki egy kicsit is mögé nézett, az érezte ebben a rengeteg kritikát, ami ilyen-olyan témák iránt feltolult a készítőkben, és ez is próbálja ezt hozni, ez a nagyon karikatúra vagyunk, ez még annyira nem ment nekik. Ilyen szempontból azért nincsen olyan karakter, olyan egyénisége a játéknak, de onnantól kezdve, hogy megérkezel a frontvonalra egy ilyen hatalmas nagy űrhajóban, és ki kell választanod, hogy melyik bolygóra lőjenek le, ugye ez a Helldiver, a te beosztásod, amikor egy űrhajóból így gyakorlatilag lelőnek a földre, és ott azonnal kipattansz kis eszközödből, és tudsz lőni, és ugyanúgy vannak bolygók, amin hatalmas nagy rovarok élnek, vannak olyan bolygók, amiket ilyen ellenséges robotok népesítenek be, és hát úgy van előadva az egész, hogy az emberiséget képvisel, de gyakorlatilag egy ilyen gyarmatosító háborút vívsz a bogarak meg a robotok ellen, tehát ha nagyon bele akarsz gondolni igazából, hát te vagy a gonosz hódító. De a lényeg az a játékmeneten van, és az, hogy négyen mentek együtt, összehangoljátok a különböző támadásokat, és nagyon jó támadást, hát ilyen élmény használni, mert nem csak arról van szó, hogy most a következő puskád az, nem tudom, kéket lő, vagy már nem egy rakétát lősz, hanem lézerrakétát lősz, hanem tényleg légitámadást lehet kérni, tüzérségi bombázást lehet kérni, ilyen harci drónokat tudsz rendelni, és ez nagyon jól működik, hogy ezeket kell összehangolni, hogy meg tudjátok oldani ugye a feladatokat, ami általában egy ilyen nagy nyitott pálya, oda leérkeztek nagyjából egy helyre, és ott végre kell hajtani különböző feladatokat. Ezt elpusztítani, azt megkeresni, visszahozni, vagy akár életben maradni, fölrobbantani hatalmas épületeket, bázisokat. Viszonylag egyszerű a dolog, de maga a játéknak nagyon jó van kiegyensúlyozva, nagyon jó az irányítás.
Egy dolgot még láttam, hogy egyébként én ilyen tartalomkészítőknél láttam többször ezt a játékot, és követtem azért így órákon keresztül, hogy nagyon szép a játék. Tényleg kifejezetten jól ment náluk, fény árnyék effektek meg az egésznek megvalósítása, nagyon jól sikerült szerintem.
Igen, én nekem itt is hiányzott, hogy egy kicsit stílusosabb legyen, egy kicsit stilizáltabb, kicsit emlékezetesebb, de ez teljesen jól végzi a munkát, főleg amikor már nem az első néhány szinten vagy, ahol már nehezebb fokozatokon játszol, ahol tényleg az igazán vad ellenfelek megjelennek. Ott már tényleg ilyen hatalmas nyüzsgés közepén vagy, és tényleg úgy érzitek magatokat, mint egy ilyen kommandó. A Starship Troopers filmben is voltak olyan jelenetek, amikor tényleg az utolsó golyó is számított, hogy kilövik, vagy nem, és itt is vannak ilyen jelentek, például amikor ugye elvégzitek a feladatot, és oda mentek a helyre, ahol le fog értetek szállni a repülő, akkor ott beindul egy ilyen, nem tudom, másfél perces visszaszámláló, és az utolsót meg kell védeni, az utolsó talpalatnyi helyet, hogy legyen hova a gépnek leszállnia, az például egy ilyen nagyon intenzív pillanat mindig, úgyhogy jó ki van találva, és szimpatikus a monetizáció is. Egyrészt ugye mondtam, hogy nem teljes áron került forgalomba, ami megkönnyíti, hogy sokan ráugorjanak, akár csak azért kipróbálja, mert ahogy te látták mondjuk YouTube-on, vagy látták Twitch-en, vagy dicsérte az osztálytársuk, vagy a haverjuk. Másrészt pedig a mikrotranszakció az nem ez a ragadozó típusú, ahol tényleg úgy érzed, hogy muszáj kifizetned, mert különben semmire nem jutsz. Gyakorlatilag csak ilyen kosztümöket, ruhákat, aminek nincsen kihatása, semmire olyanokat lehet venni. Az meg nem egy ilyen érzékeny dolog, mert az tényleg csak az veszi, aki teljesen beleőrül a játékba, és neki kell a, nem tudom, a kék egyenruha is, a piros, meg a fehér mellé.
Hát ezek a monetizációs részek már ilyen, az kicsit ilyen, én mindig úgy vagyok vele, hogy ez ilyen kedvesség a fejlesztők felé legtöbbször, mert egyébként a játékot élvezteted teljes egészében, hogyha megvetted, aztán csak kicsit színesíteni akarod, akkor ezeket megszerzed. Én sokszor referálok erre, de tényleg mondjuk ez a Pókemberben jól működött, persze, hogy jó az, hogy abszolút single player, de ott ugye, hogy haladt előre a sztorira, egyre jobban tudtad kinyitni ezeket a dolgokat, ott kevesebb volt ez. Viszont ez a sikerek és bukások egy érdekes áthallást generál, ugyanis a másik témánk, amivel a következő 10 percben még foglalkozni fogunk, azok maguk a fejlesztő stúdiók. Itt van egy nagyon érdekes jelenség, ami most már több hónapja tart. Nagyon-nagyon masszív elbocsátásokba kezdtek a stúdiók, nagyon komoly címeket lőttek le, és fogalmaztak meg szerintem teljesen új stratégiákat, ami nyilvánvalóan azt jelzi, hogy, és erre most így rád nézek, hogy valami nincsen rendben, vagy mi pontosan ez, ami most ott zajlik, mert itt azért nagyon komoly nevek, akár az EA, akár a Microsoft, vagy akár a Sony is érintett ember, sőt, olyan stúdiók, mint az Embrace, aki ugye nőtt folyamatosan is gyakorlatilag el kellett, hogy gondolkozzon azon, hogy az egész operációt hogyan viszi tovább. Talán egyébként itt a Microsoftot megértem, hiszen ott ugye a Blizzardot érintette leginkább ez a leépítés, de itt, ha jól emlékszem, 1000 fölötti főről beszélünk, a Blizzardot most akvirálták, tehát ott az átalakítás még valamennyire magyarázat, viszont mi a helyzet a többieknél?
Hát igen, hogy az Activision Blizzardtól 1900 embert küldtek el, ami egy elképesztő szám, és ez ugye tavaly a Microsoftnál még a felvásárlás előtt voltak nagy leépítések. Hát, hogy pontosan mi történik, azt szerintem majd utólag lehet csak megmagyarázni. Egyrészt van egy olyan az egész IT-szektort érintő dolog, hogy a cégek a COVID elején nagy felvételi hullámba kezdtek. Senki nem tudta, hogy meddig fog ez tartani, ugye minden szoftvernek, köztük a videójátékoknak is a népszerűsége megemelkedett, gyakorlatilag minden projektet jóvá hagytak. Aztán ugye, amikor vége lett a COVID megszorításoknak, akkor egy kicsit rá kellett döbbenni, hogy véget ért ez a nagy növekedés, közel van a stagnálás, akkor lehet, hogy túlzás volt ez a nagyon sok felvett ember, túlzás volt ez a nagyon sok elkezdett projekt. Ez az egyik oldal, ami valahol magyarázat lehet, de ez főleg inkább az ilyen Apple, Microsoft, Facebook, Google jellegű óriási nagy cégekre vonatkozik, akik tényleg több tízezer embert vettek föl, és aztán 3 évvel később közel az összeset. Nem biztos, hogy milyen azokat az embereket, de számra nagyjából ugyanannyit ki is rúgtak. A fejlesztő stúdióknál egy kicsit másként zajlik a dolog. Mondom, hogy pontosan mik az okok, az egyrészt cégenként eltér, másrészt majd utólag valószínűleg sokkal okosabbak leszünk, de van egy olyan dolog, hogy a játékárak már nem emelhetők. Ugye beszéltünk arról, hogy a csúcskategóriás játékok már 30 ezer forint fölött vannak, nyilván ezen még változtathat mindenféle valutamozgás is. E fölé már nem lehet menni, nem hogy a magyar piac nem engedi meg, de már az amerikai, vagy angol, vagy japán piacon sem fizetnének valószínűleg tömegek egy-egy játékért ekkora, ennyi pénzt. Függetlenül attól egyébként, hogy egyre több munka van ezekben a játékokban. Beszéltünk ugye a Skull and Bones-ról, Suicide Squadról 8 évig készültek, ez kiugró, de gondold el, hogy egy átlagos játék ma már 4-5 évig készül, mondjuk ha csak 300-400 ember dolgozik rajta, azoknak a havi bérét, ha csak összeadod a mindenféle egyéb költséggel, hát ezek tényleg, a 100 millió dollár az már egy olcsóbb AAA címnek számít, és könnyen lehet, hogy megbuksz vele. Tehát van egy ilyen dolog is, és ennek ellenére még azt is kell mondani, hogy túl sok játék jelenik meg. Most a túl sokat azt nem úgy értem, hogy ritkítani kéne, hanem hogy egyszerűen már nincs annyi játékos, ami mindet eltartaná. Főleg ugye most már elég sok olyan játék van, ami beszippant egy embert, úgyhogy már szinte más nem is próbálsz ki.
Ez is a cél, nem? Tehát ez általában pont, amit mondtam, a mikrotranszakcióval, mindennel, a különböző új sztori elemekkel, valahol mindenki arra törekszik, hogy csak az ő játékába töltsd az összes létező idődet.
Igen, és ez néhánynak működik, mondjuk 10-15 játék tökéletesen működik így, tehát Fortnite, Apex, Valorant, Minecraft, akár a GTA, vannak ezek a játékok, amik ez tök jó, de ugye minden játék, vagy minden játékos, aki egy ilyen játékra rágyógyul, az tulajdonképpen egy mínusz az összes többi játékra, amik lehetnek az indie játékok, lehetnek a nagy kiadók sztori-orientált játékai, és nagyon nehéz kimatekozni mondjuk egy büdzsét úgy, hogy arra számítak, hogy oké, ez 5 év múlva megjelenik ez a játék, vegyük azt, hogy nem halasztják el, ami ma már tök ritka, és akkor kiszámold azt a matekot, hogy mennyi pénz lehet ebbe belefektetni, hogy majd 5 év múlva egy ki tudja milyen piaci körülmények között visszahozza az árát, hiszen az a legbrutálisabb minimum, hogy visszahozza azt, amit belefektesz, de hát ugye mindenki hasznot akar, nem csak az, hogy nullán jöjjön ki, úgyhogy. És persze vannak, szerintem nem szabad elhallgatni azt, hogy egyszerűen hibás vezetői döntések, amik hogyha egy olyan cégről van szó, amit tényleg egy ember irányít, de akár több is lehet, tehát egy hagyományos cégnél, és hogyha egy hibás stratégiát választanak, az 3 év múlva óriási katasztrófához vezethet. És például az Embracernél szerintem, meg nem csak szerintem, nagyon sok elemzés szerint, ők egy nagyon hibás stratégiát választottak. Ugye az Embracer egy 5 éve még szinte senki nem ismerte a nevüket, ez egy skandináv kiadói csoport, ha jól emlékszem, építkezési piacon magát nagyon megszedett vállalkozók. Imádta a videójátékokat, ő alapította, nagyon sok milliárd eurónyi pénze lett, és elkezdett fölvásárolni közepes és kisebb méretű stúdiókat, és aztán azok is fölvásároltak közepes, kisebb méretű stúdiókat, és a végén egy ilyen 150 stúdiót összetömörítő monstrum megavállalat jött létre tulajdonképpen. Két magyar céget is megvásároltak, ugye a Digic Pictures, ők főleg ilyen videók renderelésével foglalkoznak, tehát nem konkrétan játékfejlesztése, de a Zen Studio is hozzájuk tartozik, akik pedig ugye a Flipper játékokról lettek híresek. Tehát tényleg a világ minden részén megvásároltak stúdiókat, de megvásároltak képregénykiadót, megvásároltak társasjátékkiadót, ők vásárolták meg a Gyűrűk urának a mindenféle jogait, filmekhez is, tévésorozatokhoz is, videójátékokhoz is. A nagyobb cégek között ők vásárolták föl a Borderlands-ről ismert Gearboxot, vagy az Eidos-t, ugye Tomb Raider-estől, Deus Ex-estől, és évek óta, nem is riogatás, de hogy figyelmeztetnek emberek, hogy oké, sok pénze van ennek az embernek, beleöli ebbe, de még egy sikert sem ér, egy olyan kiugró sikeres játékot sem tudtak kiadni, és azért előbb-utóbb még a milliárdok is elfogynak, hogyha így szórod jobbra-balra őket, és gondolj ebben, 150 stúdió, az hány tízezer embert jelent világszerte, és ráadásul ugye, nem tudom, ezek 50 országban vannak, tehát ott mind fönn kell tartani egy külön pénzügyest, külön piárost, meg egy csomó más hatalmas bürokrácia kell, hogy ezt eltartsa. És tavaly jött egy nagy törés, amikor kiesett egy 2 milliárd dolláros befektetés, elképesztő mennyiségű pénzről van. Szóval az utolsó pillanatban kiesett, annyira az utolsó pillanatban, hogy az már nagyjából el volt költve az a pénz, már be volt sorolva, hogy ez hova fog tovább menni, és ez megroppantotta az egész Embracert, olyannyira, hogy ez tavaly történt március végén, majdnem pont egy éve, és azóta gyakorlatilag csak arról szól az egész, nem arról, hogy milyen játékaik jelennek meg, hanem ezt a stúdiót bezárták, annak a felét el kellett küldeni, olyan stúdiók, akik abszolút nem tehetnek semmiről. Hát őket fölvásárolták, ugyanúgy csinálták tovább a dolgukat, valószínűleg minimális vagy közepes sikert arattak is, tehát hogyha függetlenek maradnak, valószínűleg semmi bajuk nincsen, de így bekerültek egy céghez, ahol hirtelen 2 milliárd dollár hiányt kell kitömni, és akkor ott vagyunk, hogy ha jól emlékszem, már 20 stúdiónál voltak óriási nagy kirúgások vagy bezárások. Pont most múlt heti hír, hogy az egyik legnagyobb cégük, a Saber Interactive, ők kivásároltatták magukat. Tehát összefogott az egyik stúdiójuk egy befektetési csoporttal, és egyszerűen így kivásárolták magukat az Embracer alól.
A Gearboxról is egyébként van egy ilyen hír, hogy ők is próbálnak így menekülni. Igen. A hajóról. Az egy Gearbox egy régebbi cég, régen FPS címeket is jegyeztek, és ők egy... Hát elég neves, fogalmazzunk így ezen a piacon, elég neves fejlesztő stúdió, tehát őket szerintem még valaki gyorsan fel fogja karolni. Ezen a példán, mert most már azért fogy az időnk egy percben, még arra vagyok kíváncsi, hogy arról mit olvastál, hogy az EA gyakorlatilag kicsit a hitvallását is megváltoztatta, hiszen azt mondta, hogy leszámol a franchise játékokkal, tehát mint például, nem tudom, a Star Wars univerzumban volt egy Mandalori történetet feldolgozó játékok, amit teljesen elkasszáltak, és azt mondták, hogy igen, egy-két dolgot még befejeznek, viszont onnantól kezdve csak a saját dolgaikkal szeretnének, és a sportjátékok irányába szeretnének eltolódni. Tehát ez egy érdekes váltás egy ekkora fejlesztő stúdiótól, holott mondjuk az EA nem is feltétlenül fejlesztő, mint inkább disztribútor.
Igen, hát azért az EA-nek is vannak belső csapatai. Ez is egy ilyen furcsa pálfordulás, mert ha valami, akkor a Respawn által fejlesztett Star Wars környezetű FPS. Én úgy gondolnám, hogy ez egy borítékolt siker. Lehet, hogy túl sokat kellett volna rávárni, vagy túl drága lett volna, hát ebben nyilván nem látunk bele.
Főleg a két Jedis játék után.
Igen, hát azok is óriási sikert arattak, tehát nehéz látni, hogy pont ez a projekt az, amit lelőttek. Egyébként egy Battlefield projektet is ugyanígy kicsapták az összes fejlesztőt, és átrakták máshova. Most nagyon sok fejlesztő van, aki hátralép és átgondolja a dolgokat. A Square Enix és a Namco, két japán cég is ugyanezt jelentette be, hogy átgondoljuk azt, hogy teljesen, hogy mi lesz a játékstruktúránk, kevesebb játékot fogunk kiadni, azokra egyenként több pénzt fog jutni, minőségibbek lesznek, és az a célunk, hogy a kevesebb, de minőségibb termékből, hogy az segít majd a túlélésben. Hát ez nyilván minden cégnek máshogy van a stratégiája, mások adnak nekik tanácsokat. Ilyenkor számomra mindig az a furcsa, hogy az, aki az előző és kudarcba fulladt stratégiát kitalálta, az, aki az újat is megmondja, és ő továbbra is ott van, miközben körülötte több száz munkahely szűnik meg, de hát ehhez hozzá kell szokni, ugye, hogy van akikig nem ér el a felelősség, tehát a cégvezetők azok át nagyon nagyot kell hibázni ahhoz, hogy valakit ez így visszaüssön, de most ez tényleg az az időszak, amikor a Sony-tól kezdve a Microsoftig mindenki átgondolja, hogy hogy a Microsoft például most kiadott 4 játékot, teljesen megdöbbentve a világot PlayStation-re és Switch-re. Mindenki új utakat keres, hogyan lehet túlélni, még akkor is, hogyha egyébként rekordbevételekre tesz szert, mert rekordprofitra már nagyon kevesen tettek szert az elmúlt évben. Rekordbevétel még van, de a profit az más kérdés.
Érdekes jövőképen ábrázol az, amiről most beszélgettünk. Azt, hogy ez most végül is a játékosoknak kedvezni fog-e vagy nem, az hamarosan ki fog derülni, hiszen ezek azért az új fejlesztéseket és az új fejlesztési irányokat mindenképpen befolyásolják. Az már egy érdekes kérdés, hogyha most éppen fejlesztő valaki, akkor ebbe a toxikus környezetben hogyan tud elhelyezkedni, vagy el akar-e helyezkedni még egyszer. Szóval nagyon sok kérdés fog a következő pár hónap megválaszolni, viszont ennyi időnk jutott erre az adásra. Reméljük majd a következő adásban is velünk tartotok. Ez volt a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora, azon belül is a bukások és a sikerek, valamint a kiadók működése. Műsorvezető társam ma Bényi Laci Grett volt. Köszönöm, Laci, hogy itt voltál.
Én is köszi.
Várjuk a hallgatókat akkor a következő adásban. Sziasztok!
Sziasztok!